Ez itt továbbra is a kettes szemrendszer. Nagyon örülünk, hogyha velünk tartotok, és vendégünkkel, Fülei Balázs zongoraművésszel. Hát én nagyon izgatottan várom, hogy mesélj egy kicsit arról, hogy te tulajdonképpen az egész világot beutaztad, és hát nem is most, hanem én úgy számolom, hogy te már a 20-as éveid elején elkezdtél nagyobb, a legnagyobb koncerttermekben koncertezni, de tényleg, szóval a bécsi koncerthouse-tól a New York-i Carnegie Hall-ig, és hát ezzel együtt az összes földrészen megfordultál. Kicsit beszéljünk akkor ezekről az utazásokról, mert hogy tényleg olyan helyekre is eljutottál, amire talán nem sokan innen Magyarországról.
Egyszer hogy melyik az... mentem az okmányirodába, mert betelt az útlevelem.
De jó,
tehát minden. És akkor így rám néz a hölgy, és azt mondja, de jó magának. És ott egy pillanatra így összeomlottam, mert ő végül is honnan tudja, hogy én olyan helyeken voltam, ahol nekem jó volt. Nem-e valami békefenntartó vagyok, akinek mindenféle kellemetlen szituációkba kellett utazgatnia, mert ez a munkája. Mindegy, ez csak
de úgy, mi az igazság, jó neked?
Ez csak úgy lepergett előttem. Szerintem az utazás ezen a pályán egy velejáró dolog, tehát nem nagyon lehet vele kérkedni. Én nagyon boldog vagyok, hogy sok helyen jártam, és igazából szeretek utazni. Teljesen felspanol. Iszonyatosan várom, térképeket nézegetek, rengeteget rosszalkodom. Koncert előtt olyan dolgokat csinálok, amilyet igazából nem szabadna, rengeteg
például?
Helyre elmegyek, fárasztom magamna. Uh-huh. Tehát olyan dolgokat teszek, amit tudom, hogy egy felelős művész nem feltétlenül csinál.
De ha már ott vagy, kipróbálod.
De az utóbbi években ugye annyit emelkedett a tét, tehát a tétje a helyzeteknek, hogy már nagyon moderálom magam, és bennem van az, hogy tényleg én ezért jöttem ide, engem ezért hívtak ide, tehát nekem a legjobbnak kellene este. Csak az a visszás ebben az egészben, hogyha az ember tényleg nagyon ráfigyel, hogy most azon legyen a fókusz, hogy ő a szállodában ott így próbál délután pihengetni, ez engem annyira elfáraszt, hogy este nem tudok úgy produkálni. Tehát én azt figyeltem meg magamon, rengeteg tanáccsal ellentétben, hogy én akkor működöm a legjobban este a koncerten, hogyha a napom ingergazdagon telik, és nagyjából úgy telik, mint amilyen egy átlagos napom. Tehát jövök, megyek,
annyira
mozgok.
Annyira így van. Ez szerintem is így van.
Pedig mennyit hallottam az iskolában, hogy próbálj egyet aludni, pihenj, egyél csokit, nekem a csoki abszolút nem vált be, soha nem eszem csokoládét.
Nem, mert valaminek történnie kell aznap, mert abból tudsz táplálkozni este, mert az is jó, ha elered egy hatalmas nagy eső,
meg
nem?
Meg a fókuszt is jó, hogyha elviszi. Mert hogyha nem csinál semmit, akkor a fókusz egyfolytában azon van, hogy akkor majd ki kell lépnem a színpadra.
Igen.
Akkor majd, és így begörcsöl az egész.
Tömegeket
és
pakolsz a saját magad így vállára.
Van, de ez már miniben egyébként teljesen civil életben, mondjuk egy vizsga előtt is így van, nem? Tehát, hogyha aznap már valami történt, akkor sokkal lazábban mész be. Már úgy értem, hogy valami történt alatt, hogy nyilván nem az, hogy vettem egy kávét a sarkon, hanem valami, ami meg tudott mozgatni érzelmileg, vagy kicsit így fölborzolt
szóval
valahogy.
Szenvedélyes utazó vagyok igazából, és gyors vagyok. Tehát, hogyha ki kell hozni valamit fél napból, akkor én az alatt a fél nap alatt annyi mindent bejárok, ami másnak lehet, hogy 4 nap lenne, csak mindenféle pihenőkkel, meg egyebekkel.
Mert nem tudod megengedni, beépítve, hogy kicsit hosszabban maradj valahol, ami ilyen egzotikusabb, vagy izgalmasabb?
Nem akarok, mert kellek otthon.
Ja, igen.
Meg amikor véget ért a feladat, és mondjuk másnap este megy a repülő, akkor nagyon fészkelődöm. Nyilván itt a családom nagy mértékben közrejátszik, tehát mit tudom én, akadémista koromban persze, hogy örültem volna, hogyha ott lehetnék maradni 2-3 napot, mert minden időm az én saját tulajdonom volt, de most van rengeteg olyan időm, ami nem az én tulajdonom, hanem más tulajdona, és azt nekem biztosítanom kell.
De ezt jól mondom, ugye, hogy te már ilyen 23-24 éves korodban abszolút elkezdted azt a fajta előadóművészeti pályát, ami ilyen távoli vidékekre vitt.
Igen, 21 éves koromban nyertem 2 versenyt, amikből már jöttek utazások, meg más miatt is voltak már akkor koncertek, de úgy az az időszak, amikor ez úgy beindult, meg akkor kezdtem láncban versenyezni, tehát szinte egyikről a másikra mentem. Nekem nagyjából ez volt az egyetlen lehetőségem az érvényesüléshez.
Hogy neked? Mi nem mindenkinek?
Hát nem. Szerintem személyes kapcsolatok, ha például egy híres karmester ír rólad egy SMS-t egy másik híres karmesternek, az sokkal többet ér, mint mondjuk egy versenygyőzelem.
Na de egy versenygyőzelem után írnak ilyen SMS-eket a karmesterek egymásnak, nem?
Hát egy-két évig, ameddig nem jön a következő verseny abból a szériából.
Ah.
Tehát...
Vagy az is számított például, hogy te nem zenés családból jössz, és nem volt egy ilyen hátországot, hogy mondjuk így a, tudjátok, itt a kisfülei, tudod, hogy így körbeadják a, hát, igen, körbeadják a nevedet, mert tudják, hogy honnan jössz.
Figyelnek rá, fókuszálnak.
Nincsenek profi felmenőim, úgyhogy ennek megvan a maga előnye és hátránya. Ugye a hátránya az az volt, hogy nekem minden egyes lépést magamnak kellett megtennem, olykor rendkívül küzdelmesen, tényleg voltak nagyon nagy mélypontjaim ebből, hullámvölgyeim, de mindig ki tudtam belőle mászni. Tehát
de
mindig...
mire gondolsz, ha elmondható?
Hát volt olyan, hogy valahogy a versenyek így sorozatosan nem jöttek be, és mindig kidobtak az első fordulóban. Aztán a negyedikre elmentem, ott meg a zsűri azt mondta, hogy 4 fordulón keresztül is tovább jutottam, és díjat kaptam. És akkor ekkor értettem meg, hogy tulajdonképpen lényegében akárhogy játszol, a zsűri ízlés kezében vagy, tehát ez egy szerencsejáték ilyen szempontból, de egy kicsit több az esély, mint a lottón. Tehát érdemes.
És akkor ennek ez az útja, hogyha az embernek valóban nincsenek felmenői, meg egyéb szerencsés csillagzat nem volt jelen az életében, egyik, hogy akkor versenyről versenyre jár.
Igen, ez az egyik útja.
És egyszer csak meghívják egy nagy koncertterembe?
Hát nem, a díjhoz általában jár. Vannak koncertmeghívások, vagy az adott helyszínre legalább visszahívják, valahol egy felvételt is felajánlnak. Na meg persze egy adag pénzt, ami nem volt mellékes, lakástartozásom volt, tehát szorítva voltam időben. Nyilván azt is én pakoltam magamra, mert volt egy olyan albérletem, ahol jól tudtam gyakorolni, és nekem abban az időben ugye a munkahely az a megélhetésemmel volt egyenlő. Tehát én próbáltam azt forszírozni, hogy onnan ne rakjanak ki, ahol jól tudok dolgozni. Úgyhogy jártam versenyről versenyre, nyilván ezek ismerettségeket hoztak, abból fakadó ismerettségeket, de emellett persze van egy másik szál is, amikor zenésztársak szeretnek veled játszani, téged hívnak el ide vagy oda, vagy téged ajánlanak be, tehát ez az egész egy rendkívül szövevényes és kiszámíthatatlan folyamat, de azt hiszem, hogy nem kell ezt nagyon túl magyaráznom.
De szerintem a hallgatóknak ez mindenképpen új, mert lehet, hogy nekünk van erre rálátásunk, hogy valamennyire.
Például én 20-as éveimben ugye a közösségi média,
ja, nem
most úgy mondom már, mint egy nagypapa, pedig hát én csak 38 éves vagyok, de az én 20-as éveim elején egyáltalán nem volt tényező a közösségi média. Ott az számított, hogy van-e honlapod, meg van-e névjegykártyád. Nem úgy működött, mint ma a közösségi média, hogy egy startupot, egy céget, egy vállalkozást, bármit haszonszerzés reményében is tudsz reklámozni, kiajánlani. Mondom, arról nem is beszélve, hogy szerintem itt a legnagyobb kulcs az, hogy célzottan eljut-e ahhoz az emberhez, aki tényleg úgy fogja megnézni a hirdetést, hogy rá is kap, és nem csak úgy a levegőbe.
Én még azért hadd kérdezzek a folyamatról, azt lehet? Tehát, hogy tulajdonképpen akkor ezek a versenyek, és nyilván azoknak a megnyerése az pozitív irányba tudja terelni az ember karrierjét, de hogy mégis egyszer csak van egy százalék, aki lemorzsolódik ennek, akkor is, hogyha körülbelül ugyanonnan indultatok, és ugyanolyan intenzitással kezdtetek el versenyezni, játszani, járni a világot, szóval, hogy ez kb. Hány százalék, amiben te most benne vagy, ez a szerencsés, hány százalék?
Kik közül?
Azok közül, a művészek közül, akik rendszeres meghívásokat kapnak egész évben a világban, és egyedül járhatják a hangszerükkel a színpadokat.
Nehezen fogalmazok meg arányszámot, de az érzéseimet tudom elmondani. Tehát azok közül szerintem, akik akik
ugyanerre vágytak azok közül.
Akik erre vágynak, azok nem amiatt morzsolódnak le, mert gyengébb muzsikusok, vagy mert nem olyan jó hangszeresek, hanem ahogy telik az idő, és ahogy a háromszög csukódik befelé, ahogy így emelkedik a dolog, egyre több olyan paraméter számít, amiről azelőtt nem volt szó. Ki hogy bírja a nem alvást? Kinek milyen az idegrendszere? Mennyi idő alatt regenerálódik az idegrendszere? Tehát bír-e egy olyan hetet, amikor mondjuk 4 koncert van különböző műsorral, de nagyon különbözővel, és akkor itt szokták nekem mondani, hogy Balázs, de már annyit gyakoroltál, hát minek neked gyakorolni? Hát meg kell tanulni a darabokat, egy csomó új van, mindig van új, tehát akkora repertoár, hogy lehet, hogy tudom az oktáv technikát, meg azt, hogy kell tercmeneteket játszani, ez oké, de meg kell tanulni a hangokat, meg kell tanulni a darabot. És amikor mondjuk először játszol valamit, az mindig egy fokozott izgalom ahhoz képest, amiben már mondjuk van egy pár ezer kilométer.
Mert a zongora egy olyan hangszer, amire előszeretettel írnak egyébként új darabokat? Tehát ez a legnépszerűbb hangszer ilyen szempontból?
A legnagyobb repertoárú szerintem. A legnagyobb a repertoárja. Egy-egy fúvós hangszeres, egy klarinétos sokszor vadásza már az átiratokat, mert a legnagyobb műveket eljátszotta, és nem akarja mindig azt játszani. Nálunk zongoristáknál több emberöltő nem lenne elég, hogy csak a legnagyobb műveket megtanult. Tehát
igen, ez bocsánat, csak nem fejeztük be ezt a gondolatot, és engem tényleg érdekel, hogy akkor ezek a skillek, amiket elkezdtél sorolni, ezek vezetnek oda, hogy végül is ezt nem mindenki bírja.
Előbb-utóbb bejönnek olyan paraméterek, amik a terhelés miatt azelőtt nem voltak számottevőek, és ezeken a pontokon morzsolódik le szerintem sok ember.
Tehát te is láttál már olyat, hogy egy óriás tehetség, te is ismerted, és egyszerűen nem...
Csak a konzis vagy az enakadémista iskolatársaim közül nagyon sok olyat tudnék mondani.
Aki ugyanezt tudná, mint
akiknek te. Akiknek hatalmas pályát gondoltam, és ma nem, lehet, hogy nem is ezzel foglalkoznak. Tehát pályát
nem mondod. Én azt hittem, hogy ez, hogy ahogy mondják, és a tehetség utat tör magának, akkor ez nem igaz így ilyen értelemben.
Hát de figyelj, akkor 32 emberből 32 szólista lenne minden évben, minden városban, minden országban, tehát ez eleve lehetetlen, tehát hogy ez nem is kivitelezhető, tehát abszolút megvan a lemorzsolódás. Tehát
természetes szelekció.
Abszolút fiatalon a libikókázás az egy nagyon jó móka, hogy így egyszer fent, egyszer lent, van, nincs, de később az emberekben begyullad egy ilyen sárga lámpa, egzisztenciálisan is, magánéletben is, amikor ez a libikóka igazából már nem túl kellemes. Tehát amikor mondjuk van melletted valaki, vagy adott esetben vannak gyerekek is a családban, akkor egész más dimenzióba kerül az, hogy most éppen megy valami, és nagyon fut egy műsor, máskor meg éppen nem, mert ez benne van a pakliban. Én úgy szoktam mondani, hogy nagy amplitúdóval zajlik a mi életünk. Tehát lehet, hogy ez nem látszik, meg minden művész ilyen kiegyensúlyozottnak, meg ilyen örömtelinek tűnik, de azért szerintem nem árulok egy nagy titkot, hogy óriási amplitúdók mozognak a háttérben mindenkinél, mert ez vele jár.
Én képzeld, de lehet, hogy nagyon naiv vagyok, de én azt hittem, hogy egyszer az ember megvette ezt a egyirányú jegyet, ami ebben a klubba szól, és onnantól kezdve abból nem lehet kiesni. Mert hát a tehetséged
meg... tényleg ezt gondoltam?
Komolyan. Hogy de aki miért? Már elér... Hát mert aki egy Tina Turner, aki egy nem tudom én... Fülei Balázs, vagy most nem
figyelj,
tudom.
Szóval
a legnagyobbak azok már legnagyobbak is.
Nem,
kész.
A legnagyobbak azért a legnagyobbak, mert egyrészt a tehetségük följebb rakja őket a többieknél, de ők teszik bele a legtöbb energiát, és ez nem feltétlenül csak a gyakorlás, a hangok számát, vagy a belefektetett hanem órát áldozat, beszélek, áldozat. Hanem az áldozatot.
Tehát mentális
áldozatot, lelki áldozatot, igen. Idegrendszeri áldozatot. Valóban.
Tehát akik úgymond a legnagyobbak, nem biztos, hogy azt mondanám, hogy a legkiegyensúlyozottabb emberek.
Ja, én nem is ezt értettem ez alatt, hanem hogy a siker az a garantált továbbra is.
Biztos, hogy van az a szint, amikor garantált a siker, de szerintem ma egyszerűen nem lehet megélni se névből, se a médiából, tehát az vagy, aki éppen amit tettél vagy a színpadon, amit leraktál. És ez egy napi meló.
Van egyébként olyan dolog, amit megfigyeltél, hogy mint előadó művésznek, muzsikusnak esetleg haladnod kell a korral, hogy mást kell teljesítened abban, amit csinálsz. Tehát nem a körítésről beszélek, hanem a zenei interpretációban, vagy a színpadi működésedben. Mert hogy változnak az idők ebben is?
A színpadi működésemben, amit csinálok, abban nem, hanem a körülményekben. Mondok erre egy érdekes példát. Tavaly volt 2 hét különbséggel a Zeneakadémia kis termében, a Solti teremben koncerten, mind a kettőn egyedül léptem fel, mind a kettő ugyanabban a teremben volt, mind a kettő nagyjából ugyanolyan hirdetést kapott. Tehát ugyanolyan mennyiségű plakátot, reklámot, egyebet. Az egyiknek az volt a címe, hogy Beethoven utolsó szonátái, és oda volt írva, hogy E-dur szonáta, A-dur szonáta, C-moll szonáta. A másiknak pedig egy kísérleti sorozatomnak volt az első része, az volt a címe, hogy Hallgasson füleire, és az volt a címe a koncertnek, hogy Összetevők és fűszerek. És nem adtam meg műsort, hanem azt írtam oda, hogy ez olyan lesz, hogy több darabot többféleképpen is eljátszom, más fűszerezéssel, más módon, más tempókkal, de egyik sem lesz paródia. És egyik sem lesz gúny, tehát nem valamiféle kiforgatása a darabnak. Az egyik koncert, a Beethoven, nem volt teltházas, és inkább 60-asok, az átlag életkor 50-60 év volt. A másik koncertre pedig, holott ugyanott játszottam, ugyanott abban a teremben, és én voltam az, teljesen teltház volt, nem volt elég jegy, és 20-as, 30 éves fiatalok és párok ültek bent kézen fogva. Láttam, ahogy a szünetben néha, nem árulok egy nagy titkot, de szoktam nézni az ipari kamerát ott az ügyelőnél.
Kukkolod a közönséget.
Kukkolok, igen. Azért kukkolok, mert érdekel, hogy milyen életkorú emberek vannak, milyen kombinációban. Vannak-e párok? Egyedül jött-e? Csoporttal jött-e? Ugye nagyon szépen lehet látni, amikor a szünet után jönnek vissza, hogy milyen mozgással jönnek vissza. Csoportban, egyedül van, külön van, kiment, nem ment ki. Az is nagyon jó, amikor valaki bent marad, mert akkor tudom, hogy annyira jó a koncert, hogy várja, hogy mikor, mi, gyerünk már, folytassuk. Értitek?
Igen. De és ez befolyásol téged? Tehát ha látod, hogy mondjuk fiatalok vannak, és most ne a témaválasztásról beszéljünk, hanem mondjuk, ha te Mozart zongora versenyeket játszol, és látod, hogy fiatalok vannak.
A kommunikációban segít, mert ugye ez egy olyan terem, hogy kimész, és nem látsz senkit az arcokból, mert a szemedbe süt szemből az összes reflektor. Tehát én azért szeretek így belenézni, hogy lássam, hogy milyen életkorú a közönség. Na, de ezt csak azért mondtam el példának, mert itt is ugyanazt csináltam. Ugyanazokat a zeneműveket játszottam el, csak 2 különböző kontextusban, és azt hiszem, hogy ez a jövő. Hogy az emberek akkor fognak bejönni meghallgatni klasszikus zenét, komoly zenét, hogyha az ő mindennapi életükkel valamilyen módon az kapcsolódik. Ugye ez az Összetevők és fűszerek azért volt egy teli találat ilyen szempontból, mert főzőcskézni mindenki valamilyen módon szeret, és van benne tapasztalata.
De legalábbis enni. Enni mindenki tud.
És, igen. És az az érdekes, hogy miért ezt párhuzamba lehet állítani akár nagyon patetikus és magasztos dolgokkal, akkor hirtelen azt érzi a hallgató, hogy jé, hát ez nekem is van közöm. Ugyanúgy van közöm, mint ahogy az ételkészítéshez.
Ezt te találtad ki egyébként?
Én találtam ki, igen.
Tök jó.
Mindig foglalkoztat az, hogy na, szóval vannak még ötleteim, amik várhatóak majd a következő, illetve az évadban, tehát majd 2024-ben, de mindig kísérletezek valamivel, mert érdekel, hogy megint magamhoz térek vissza, érdekel, hogy hogyan tudunk összekapcsolódni. Tehát sokkal kevesebb értelmét látom a koncertnek, hogyha feszengve végighallgatja mindenki a nagy Beethoven szonátákat, és utána úgy megböki a másikat, jó volt, nem jó, jó volt. De úgy igazából nem nagyon van fogódzó, mint az, hogyha a hétköznapi témákkal rögtön összekapcsolódunk, és onnantól kezdve megbíznak bennem, és bárhova mozdulhatunk együtt.
De szép végszó.
Olyan jókat mondtál.
Mit gondoltok, hallgatók, nem? Olyan szép végszó, de tényleg nagyon jókat, és én nagyon kíváncsi vagyok. Remélem, hogy ebből az összetevőzből lesz még
a hallgasson füleire?
A hallgasson füleire, abból is
nagyon,
lesz.
Nagyon jó cím.
Meg nagyon várjuk a következő ötleteidet is. És sok sikert kívánok.
Hadd mondjam el, hogy ez a Fülei, ugye van egy kis falu Füle, Balaton felvidék mellett, úgyhogy valószínűleg innen jön a vezetéknevem, de hát azért volt fontos itt ez az összekapcsolódás, hogy mindenki a saját fülén keresztül meghallhatta a különbséget, és nem valami elméleti dologról beszélünk.
Igen, tök jó ötlet.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Fülei Balázs zongora művész volt a vendégünk az elmúlt két órában itt a kettes számrendszerben, és ne felejtsétek el, hogy vasárnap ugyanígy 4 és 6 óra között visszahallgathatjátok majd ezt a beszélgetést itt a Rádió Cafén.
Sziasztok!
Sziasztok!
Üdvözlök mindenkit!
Köszönjük, hogy itt voltál!